Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írták rá, hogy Késhegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. Úgy tudni, a Palágykomoróci görög-katolikus templomban történt a gyújtogatás. Kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, uszítás, megfélemlítés, ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján. Nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk, írta a kormányfő. Az ukrán parlament miniszterelnöki választotta Julija Szviridenkót. A parlament előző nap menesztette Denis Mihalt a kormányfői posztról, az addig az első miniszterelnök helyettes tisztségét betöltő, illetve a gazdasági tárc élén álló 39 éves Szviridenkót pedig Volodymyr Zelenszkij államfő javasolta. A poszton ez az első változás azóta, hogy az orosz-ukrán háború kitört. Az Európai Bizottság a 2028-34 közötti időszakra 2000 milliárd eurós költségvetést javasol, jelentette be a testület elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen szerint a tervezet szembenéz Európa kihívásaival és erősíti a függetlenséget. A sokat bírált közös agrárpolitikával kapcsolatban azt mondta, a mezőgazdaság erősödni fog, a közvetlen kifizetések a gazdák számára, az összes mezőgazdasági támogatás 80%-a, azaz körülbelül 300 milliárd euró biztosított és védett marad. Ukrajna támogatására 100 milliárd eurót különítenek el. Csak gyökeres módosítások esetén támogatna az unió következő 7 éves költségvetését a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlegi formájában tárgyalása is alkalmatlannak és ukrán barátnak nevezte a tervezetet a tegnapi kormányinfón. Bírálta az Európai Bizottság új, a gazdákat nehéz helyzetbe hozó költségvetési javaslatát a miniszterelnök is. Orbán Viktor megerősítette, Nagy István agrárminiszter javaslatokat tesz a helyzet kezelésére, a kormány pedig kiemelten foglalkozik az üggyel. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel csökkenteni akarja a gazdáknak járó támogatásokat, mondta el az M1 állami televízióban Nagy István. Az agrárminiszter szerint el kell követni mindent, amelyben az EU tanácsának magyar elnöksége alatt a tagállamok szakminiszterei már egyetértettek. A tárcvezető úgy látja, a tervezet burkoltan Ukrajna támogatásáról szól. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Lengyelország végérvényesen hazarendelte magyarországi nagykövetét, ezzel hivatalosan is leértékelve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét. Magyar Levente szerint a politikai viszony fokozatos romlása vezetett ehhez a sajnálatos lépéshez, ami példanélküli a közép-európai országokkal ápolt kapcsolatok történetében. Mindazonáltal a magyar kormány ezt egy múló állapotnak tekinti, ami nem fogja elrontani a magyarok és lengyelek között fennálló történelmi barátságot, fogalmazott. A gázai övezet egyetlen katolikus templomát, a Szent Család templomot egy izraeli tank meglőtte, 4 ember súlyosan megsérült. A jelentések szerint mások könnyebben, köztük a plébános Gabriel Romanelli atya, írta a Vatican News, de Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a portálnak elmondta azt is, a sérültek közül 2 drámai állapotban életveszélyben vannak. A jövőben egy orvos hétköznap óránként 7000, hétvégén 9000, munkaszüneti napon 13500 forintot kap, írta meg a 24.hu portál a magyar közlönyre hivatkozva, amelyben megjelent a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet díjazása. Eszerint a szakorvos és gyermekorvos hétköznap 9000, hétvégén 11000, munkaszüneti napon 16500 forintért ügyel. A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett rendelet az ügyeleti orvosok feladatait is rögzíti. 2 új pályázati felhívás, összesen több mint 8 milliárd forint keretösszeggel érhető el augusztustól a hazai halgazdálkodók, akvakultúrával foglalkozó vállalkozások és a halfeldolgozók számára a MAHO Plus program keretében, tájékoztatott az agrárminiszter. Nagy István ismertette, a támogatás célja a termelőberuházások ösztönzése, valamint a környezetbarát és energiahatékony technológiák elterjesztése. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Több mint 21 ezer család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten-keleten időszakosan össze is állhatnak a gomolyok. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2024. március 17-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük hallgatókat a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola iskola rádiósainak nevében. Most következő műsoromban riportot hallhatnak iskolák igazgatójával, Szabornyi Drozdolvasójával, aki az áprilisi iskolai beiratkozásról és annak lehetőségeiről oszti meg a gondolatait.
Szeretettel köszöntjük, igazgatónő! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Stefán Dorka, 8. osztályos tanuló vagyok. Hamarosan dönteniük kell a szülőknek arról, hogy iskoláskorú gyermekük melyik általános iskolába folytatja majd tanulmányait. A leendő első osztályosok beiratkozásáról kérdezzük iskolánk igazgatóját, Szabóné Drozda Orsolyát. A szülőknek nagyobb kincse a gyermek, ezért is nehéz meghozniuk azt a döntést, hogy 8 éven keresztül kire bízzák gyermekeik oktatását, nevelését. Miért más egy katolikus értékeket közvetítő intézmény, mint egy állami iskola?
Azt gondolom, hogy az Egri Főegyház megye fenntartásában működő oktatási intézmények mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy miben más egy katolikus iskola, mint egy állami fenntartású. Természetesen számunkra is a legnagyobb feladat a gyermekek oktatása. Az, hogy megtanulják az írást, olvasást, elsajátítsák a számolás alapjait, és mindannyian a Jóistentől kapott tehetségeket ki tudják bontakoztatni, ehhez ad nagyon jó lehetőséget egy általános iskola. És egy katolikus általános iskola emellett lehetőséget ad arra, hogy lelkiekben és hitben is növekedjék. Az a pici gyermek, akit beíratnak hozzánk első osztályba. Szinte még magam előtt látom, Dorka, amikor te is nagy táskával a hátadon megérkeztél hozzánk, és most éppen Boldogan figyeljük az előzetes rangsorban, hogy milyen szépen szerepelsz már a felvételén. Ehhez azt gondolom, hogy meg tudod erősíteni, hogy itt megkaptál minden tudást, és emellett azt is tudjuk, hogy mennyire fontos számodra is a saját hited, a saját hitednek a megélése. Nagyon fontos, hogy egy katolikus általános iskola közösséget képez. Az oktatás mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap. Nagyon fontos és lényeges elem az, hogy a katolikus általános iskolákban a tanulók hittanból plusz egy órában sajátíthatják el azt a keresztény-európai értékrendet és tudást, amely meghatározza a mi kultúránkat. És amellett, hogy a Jóisten felé fordulunk, és a Jóisten szeretetében próbáljuk közösen a mindennapjainkat megvalósítani, olyan nagyon korszerű és nagyon modern ismeretekre is ráirányítja egy katolikus intézmény a figyelmet, mint például a teremtésvédelem. És a másik, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, kiemelt szerep a 21. században, az a közösségi lét. Az, hogy lássuk és vegyük észre, hogyha segíteni tudunk embertársainknak. Azt gondolom, hogy az állami fenntartású intézmények magas színvonalú oktatását mi is megvalósítjuk, és emellett tudunk egy olyan lelki töbletet adni, amely meghatározza egy fiatal gondolkodását és élethez való hozzáállását. Tudunk nyújtani egy kapaszkodót, egy alternatívát számotokra, hogyha az életben kihívással kerültök szembe, vagy egy nehéz helyzetben lesztek, akkor tudjátok, hogy a Jóistenre mindig számíthattok, és hogy mindig van egy olyan megtartó közösség, amihez vissza tudtok térni.
Mi a határidő a beiratkozásra? Mit kell a szülőknek magukkal vinni?
Ezt az időpontot mindig országosan központilag jelöli ki az oktatás vezetése. Ebben az évben 2024. április 18 és 19-e csütörtök és péntek a beiratkozásra kijelölt kötelező nap. Ekkor az országban minden általános iskola várja a kedves szülőket, akik az ő intézményükbe szeretnének beiratkozni, reggel 8-tól 18 óráig. Tehát nagyon hosszú időn keresztül rendelkezésre állunk, pontosan azért, hogy aki dolgozik, az is el tudja ezt a hivatalos kötelezettségét látni, és be tudja iratni a tanköteles korú gyermekét hozzánk. Nagyon fontos, hogy a beiratkozáshoz vannak kötelező dokumentumok, amit hozni kell a szülőnek magával, illetve a beiratkozásnak van egy online módja is a Kréta rendszeren keresztül, de itt is fontos, hogy a szülő rendelkezzen a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, a gyermek társadalom biztosítási azonosítókártyával, a TAJ kártyával, amennyiben van a gyermeknek személyi igazolványa és lakcímkártyája, arra is szükségünk van, valamint természetesen a szülők személyi igazolványára és lakcímkártyájára. Pici óviskorotoktól kezdve már rendelkeztek oktatási azonosító számmal. Ez a szép, hosszú számsor végig kísér benneteket tanulmányaitok során. Erről is egy igazoló lapot állít ki az óvoda, amelyre szükségünk van. Illetve diákigazolvány igénylésére is lehetősége van a szülőknek. Az okmányirodákban kell ezt a Nemzeti Egységes Kártyarendszer azonosítását tartalmazó igazolólapot kikérni, és ezt is hozni kell a beiratkozásra. Nagyon fontos, hogy minden olyan dolgot tudjon az intézmény, ami a gyermek oktatását, nevelését megalapozza. Ezért a család szociális helyzetére vonatkozóan is bizonyos igazolásokat benyújthat a szülő. Ugye ez akkor lesz érdekes, amikor az étkezési térítési díj kerül például megállapításra. Nagyon fontos, hogy felkészülten várjuk a kis elsősöket, tehát hogyha valakinek rendszeres orvosi kezelés alatt áll a gyermeke, arról az intézményt tájékoztatni kell, hiszen ez olyan feladat, amire plusz erőforrást, plusz energiát kell fordítanunk, és fel kell rá készülnünk. Nagyon fontos az is, hogyha a gyermek óvodás korában már a pedagógiai szakszolgálatoknál, szakértői bizottságnál vizsgálatra került, akkor annak a szakértői véleményét is hozza magával a szülő. És mivel egyházi iskola vagyunk, ezért nagyon nagy szeretettel várjuk a gyermekek keresztlevelét, hiszen a megkeresztelkedett gyermekek számára már a Jóisten megnyitotta azt a kaput, hogy beléphetnek az egyház közösségébe, és az egyház közösségének tagjaivá válnak. Nagyon fontos egyébként az, vannak szülők, akik a katolikus nevelés előnyeit látva úgy iratják be hozzánk még gyermekeiket, hogy nincsenek megkeresztelve, és a keresztség szentségét itt az iskolai oktatás ideje alatt veszi föl majd a gyermek, erre is lehetőség van. Természetesen nyitott iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden felekezet tagjait szeretettel várjuk, hitoktatásunk is az ökumenikusság jegyében zajlik. A beiratkozás időpontját több fórumon nyilvánossá tettük, ezt a szülők megtekinthetik, illetve minden kérdésben nem csak mi, hanem minden katolikus iskola is áll a rendelkezésükre.
Hogyan kaphatnak betekintést a szülők a leendő elsős pedagógusok munkájába és az iskola mindennapi életébe?
Azt gondolom, hogy minden intézménynél kiemelten fontos az iskola honlapja, illetve az iskola közösségi média oldala, Facebook oldala. Itt már elkezdődött a szülők számára a bemutatkozás. Közzétettük az első osztályt kezdő tanítónénik online bemutatkozását, és természetesen nagyon nagy örömmel vesszük azokat az érdeklődő telefonokat, amiket már azóta is kapunk a szülők részéről. Nyílt tanítási napot szervezünk 2024. március 25-ére, ahova szeretettel várjuk a leendő elsősöket és kedves szüleiket. Itt részt vehetnek nyílt tanítási órákon, illetve lesz közös néptánc foglalkozás, kosárpalánta bemutató, idegen nyelvi foglalkozás, valamint az iskolánk életéről kapnak egy átfogó tájékoztatást. Természetesen azok a szülők, akik ezen túl még információt szeretnének, azok felkereshetnek minket telefonon vagy személyesen, és állunk mindenki rendelkezésére.
Milyen lehetőségeik lesznek azoknak a kisdiákoknak, akik a Bolyai János Katolikus Általános Iskolába kezdik meg a következő tanévet?
Azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösség tagjai lesznek, bolyaissá válnak, bolyaissá fogadjuk majd őket a tanévnyitó ünnepségen, mikor nyakukba kerül a nyakkendő, és reméljük, hogy 8 éven keresztül büszkén fogják majd viselni. Azok a kisdiákok, akik a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolát választják, illetve azok a szülők, akik ezt választják, a magas színvonalú oktatás mellett gyermekük számára idegen nyelvi oktatás, illetve kosárpalánta program közül választhatnak, ezt mindig a szülők és a gyerekek közösen szokták eldönteni, hogy mit részesítenek előnyben. Emellett Lego robotika, sakkpalota foglalkozás, a testnevelés órák keretében alapozó terápiával kiegészített néptáncoktatás várja őket, valamint egy olyan szilárd hagyományrendszerrel és közösségi értékekkel rendelkező iskola, melyben azt gondolom, hogy igazán családként élhetik meg a hétköznapokat. Én nagyon bízom abban, hogy az eddig elvégzett munkánk és eredményeink a szülők számára vonzóvá teszik iskolánkat, és szeretettel várunk mindenkit március 25-én a nyílt napra, és szeretettel várjuk a jövendő bolya és kis elsős diákokat a 2024-2025-ös tanévben.
Igazgatónő, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
A következő percekben Sütő Ágnessel, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével és pénzét programsorozatról, annak jelentőségéről hallhatunk egy beszélgetést. Ezt követően az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére intézményükben megrendezett Pilvasz Kávéház programjait ismerteti a hallgatókkal Horváth Gábor pedagógus.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Medzsiblicki Rita, 8. osztályos tanuló vagyok. A következő percekben Sütő Ágnessel, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével, a pénzét programsorozatról, annak jelentőségéről és részletéről beszélgetek. Hogyan és mikor jött az ötlet a pénzét programsorozat megvalósítására?
Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy beszélgethetünk a pénzhétről, hiszen éppen most ünnepeljük a programsorozat 10 éves születésnapját. A 2008-as válság után voltunk úgy, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy nagyon sok családnak, magyar embernek és a világon más embereknek is az életét meghatározta azt, hogy egy nehéz helyzetben rossz pénzügyi döntést hoztak. Például egy olyan devizahitelt vállaltak, ami nagyon megterhelte a családnak a költségvetését. Így aztán úgy gondoltuk, hogy fontos beszélnünk a pénzügyekről a mindennapi életben, és nagyon fontos, hogy a diákok is halljanak erről minél többet. Úgyhogy az ötlet alapgondolata egyébként Brüsszelből származik, ott született, ahol akkor már több ország számolt be arról, hogy Belgiumban, Hollandiában meglátogatják a bankárok, a pénzügyes gazdasági szakértők évente egy alkalommal az iskolákat, és ott együtt a pedagógussal beszélgetnek a pénzügyekről a diákokkal, és válaszolnak az ő kérdéseikre is.
Mi a program elsődleges célja?
A pénzhét programmal azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit beszélgethessünk a pénzügyekről. A pénzügyek egyébként nagyon intim téma. Nagyon kevésszer kerül ez napirendre, akár a családnak, akár a baráti beszélgetésekben. Nem nagyon szeretünk erről gondolatukat megosztani, pedig hát valljuk be, hogy ehhez is kell bizony tapasztalatszerzés, kell bölcs, okos gondolkodás, meg jó ötletek is, hogyha éppen egy-egy szolgáltatást kipróbálnánk, akkor azt, hogy észszerű, hogy célszerű, hogy tudjuk biztonságosan használni például a bankkártyánkat, a bankszámlánkat. Ezért aztán a tananyagok, amit 10 évvel ezelőtt elkezdtünk kidolgozni, mindig egy-egy életszerű pénzügyi helyzetre vonatkoznak, minden évben új tematikával bocsátunk ki különféle korosztálynak megfelelő tananyagokat, programokat. Így aztán az elmúlt 10 évben téma volt már például a családi költségvetés, a megtakarítások, a hitelfelvétel, vagy akár a biztosítások is, a befektetések, és most az idei évben pénzügyi életleckék címen hirdettük meg a tananyagot, ami a mindennapoknak az okos pénzügyeit jelenti, és az összes korábbi témát egy kicsit felfrissítettük, és még kiegészítettük ráadásul egy digitális biztonság, kiberbiztonság témakörrel is, ami most nagyon sok embert érint, hiszen a pandémia miatt rengetegen kezdtük el használni a mobiltelefonunkra telepített mobilbankot, vagy az internetbankot, és még korábban mondjuk például egy rezsibefizetés, az jellemzően sárga csekken történt, ami Magyarországon egy nagyon gyakori fizetési forma. Sokan áttértek például a postai sorbanállás helyett arra, hogy akár a sárga csekket, akár az elektronikusan beérkező számlájukat már online fizessék be, tehát akár a mobilbankomat, akár az internetbankomat megnyitva egy utalással, egy bankkártyás fizetéssel rendezzem a fizetési kötelezettségeimet.
Az utóbbi években megnövekedett az online térben történő csalások száma, amikor utalásokról, banki adatokról kérnek tőlünk információkat telefonon keresztül. Hogyan kerülhetjük el azt, hogy megkárosítsanak bennünket?
Igen, sajnos egy ugrás történt meg a digitális térben azáltal, hogy egyre többen használjuk fizetésre is az online felületet. Ugyanakkor ez egy mézes madzag, egy csábító erő az online bűnözőknek is. Úgyhogy megszaporodott a digitális bűncselekmények száma, és a formájára nap mint nap új ötletek jönnek elő, nem csak Magyarországon, világviszonylatban is. Amit fontos látnunk és tudnunk, hogy minden mellett Magyarország az egyik legbiztonságosabb online fizető ország. Az Európai Unióban például a több mint 30 ország közül általában dobogós helyen végzünk, a legbiztonságosabb országok között. Viszont, hogy ez így is maradjon, ehhez az kell, hogy kellően odafigyeljünk a saját adatainkra és a saját bankszámla hozzáférésünkre. Természetesen ebben a bank is mindig segítségünkre van, ott is szakemberek, sőt, mesterséges intelligenciával felvértezett gépek, programok, szoftverek segítenek minket abban, hogy a bankba helyezett pénzünk mindig biztonságban, ugyanakkor mindig elérhető legyen. De az biztos, hogy mi lehetünk akár a leggyengébb láncszem is, hogyha nem vagyunk kellően óvatosak és figyelmesek a digitális térben. Ezért aztán elindítottunk összefogásban több kormányzati és piaci szereplő egy kampányt, egy programot. Ez a kiberpajzs.hu oldalon elérhető program, ahol folyamatosan megosztunk információkat a csalási típusokról, a védekezés lehetőségeiről, ötleteiről. A pénzhét során is felhívjuk erre a diákok figyelmét. Most egy influencerekkel forgatott kis videófilmmel is a válogatott kapusa, diákvállalkozó, vívó világbajnok, és akár egy gamer youtuber is, hogy ők hogyan őrzik meg a pénzüket, mire figyelnek oda, hogyan okosabbak ők a digitális térben, mint egy hacker. Mi többen mellett meghirdettünk egy digitális SIMAT kihívást, ami abból áll, hogy a diákok által jól ismert Kahoot felületen teszt sorokat állítottunk össze, ebben a kibervédelmi intézet szakértői voltak a segítségünkre, letesztelhetjük, hogy a tipikus helyzetekben kifognának-e rajtunk a csalók, ezzel nagyon jól lehet ismeretet szerezni, és akár tényleg egy-egy helyzetet is kipróbálni, hogy akkor hogy viselkednénk benne. Az órákon azt kérjük a diákoktól, hogy legyenek ők a kiberbiztonság nagykövetei, és amikor hazamennek, akár nézzék meg együtt a családdal is ezt a kis filmet, amit a kiberpajzs.hu oldalon találnak meg, és akár játszanak le egy-egy ilyen kis tudáspróbát, próbálják ki, hogy okosabbak lennének el, mint egy hacker.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon remélem, hogy a kiberpajzs.hu oldalon, aki szeretne további információkat is, megnéz majd a digitális biztonságra, és arról, hogy hogyan kezeljük okosan, bölcsen a pénzünket a kibertérben is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő percekben Horváth Gáborral, iskolánk diák önkormányzatát segítő pedagógusával az intézményünkben március 14-én megrendezett Pilvax Kávéház programjáról beszélgetek. Mikor és hogyan jött az ötlet a Pilvax Kávéház megrendezésére?
Igazából az ötlet az nem az enyém. Én is felhasználója vagyok. Régebbi kollégámtól láttam, aki egy másik iskolában találkoztam. Én csak tovább vittem, tovább fejlesztettem, és itt a Bölye János Katolikus Általános Iskolában ez a harmadik év, hogy megrendeztük a Pilvax Kávéházat.
Mi a valódi célja a forradalmi programnak?
Azt gondolom, a legfőbb célja az, hogy az iskolánkban egy hagyományt teremtsünk vele, hogy én már a harmadik éven rendezzük meg, hogy összefogja a gyerekeket, a közösséget, és a diák önkormányzatnak a gazdálkodásában segítse, illetve hát az 1848-as hagyományokban átéljék a gyerekek, hogy milyen is lehetett akkor ez a Pilvax Kávéház, megpróbáljuk azt a hangulatot megteremteni, illetve hát megtanulhatják a gyerekek, hogy hogyan is kell egy kávéházban, vagy egy cukrászdában kérni, vagy egy süteményt, egy italt, hogyan kell a pincérekkel beszélni, hogyan illik helyet foglalni, hogyan ülünk le, hogyan állunk fel, hogyan fogjuk meg a villát, tehát ilyen nevelési célzattal is rendezzük ezt, és hát reméljük, hogy ez úgy egész éven közösségében előrébb viszi már a gyerekeket.
Megelevenedik az iskola aulájában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejét idéző kávéházi hangulat. Hogyan képzeljük el ezt az eseményt, hogy néz ki ilyenkor az iskola aulája?
Hát ilyenkor egy jó nagy felfordulást csinálunk az iskola aulájában. Különböző textíliákkal, paravánokkal elválasztunk belőle egy részt, amit berendezünk, tehát gyakorlatilag egy konkrét zárt teret alakítunk ki benne. Megpróbáljuk ugye a nemzeti színeket előtérben helyezni. Különböző feliratok, korfű fénymásolatok vannak a paravánokon, a 48-as forradalomhoz kapcsolódó, például mint a 12 pont, vagy Petőfi Sándorról egy-egy kép. Ezek mind-mind megjelennek. Ilyen Pilvax Kávéház belső teréről is van egy nagyon jó kis rajzocskánk, amit szinte körbe öleli a teret, illetve egy kivetítőn folyamatosan mennek a Pilvax Kávéház nyitvatartása alatt 48-as dalok, népdalok, illetve hozzá kapcsolódó képek mondás szerűen. Reggel 9 órakor kinyit a kávéház, és általában délután 2 óráig nyitva van, és folyamatosan jönnek az osztályok, a vendégek, a meghívott vendégek is látogatják a Pilvax Kávéházat.
Ugye semmit nem ér egy kávéház sütemények és italok nélkül. Az intézmény pedagógusai hogyan segítették a programnak a megvalósulását, vagyis hogyan kerülnek a sütik a kávéházba?
Igen, hát a süteményeket azokat gyakorlatilag magunk készítjük. Tehát jó magam is, illetve a pedagógus kollégáim, az iskola dolgozói is besegítenek ebben. Mindenki készít egy-két tálca süteményt, amit itt a Pilvax Kávéházban elfogyaszthatnak majd a gyerekek, illetve ezen kívül még itallal is kedveskedünk, tehát limonádé nagyon tetszik mindenkinek, a limonádé az a nagy sláger, azt minden éven elég sok fogy belőle, illetve gyümölcs teát, ásványvizet kínálunk még a sütemények mellé, és hogyha valaki még hazai szeretne vinni belőle, akkor természetesen csomagolni is tudunk a nap végén.
A Diák Önkormányzat szervezésében történik ez a program. A Diák Önkormányzat tagjai hogyan segítik a kávéházi hangulat megteremtését, megvalósítását? Nekik milyen szerepük van ebben?
A gyerekek nagyon sokat segítenek, ugye ez a Diák Önkormányzatnak egy kiemelt program, hogy a tanév során. Ezek a gyerekek gyakorlatilag ők adják a lelkét, ők a pincérek, a pincérnök, ők a felszolgálók. Korhűr ruhába próbáljuk őket öltöztetni, a fiúkat és a lányokat, és a lányok gyönyörű szép népviseletben, palotás ruhában szolgálnak fel, a fiúk pedig szintén korhű öltözetet öltenek, és ebben kedveskednek a vendégeknek, tehát így próbáljuk az igazi hangulatot megteremteni.
Az utolsó kérdés az pedig az lesz, hogy milyen süteményekkel készülnek a pedagógusok, és mondjuk miben tér el a hagyományos sütemény nevektől, amit itt megszokhatunk majd, vagy választhatunk itt a kávéháznak az étlapjáról.
A süteményt mindenki a kedvencét süti, vagy éppen amelyik a legjobban a szívehez közel áll, de mi csavarunk egyet a történeten, mivel nem a hagyományos nevét adjuk a sütiknek, hanem egy forradalmi újításként forradalmi nevet adunk, tehát olyan nevek szerepelnek, amiből nem találja ki rögtön az ember, hogy most mit fog kapni, ha rendel, de ilyen neveket illetjük ilyen nevekkel a süteményeket, mint például gránátos szelet, vagy verbunkus rétes, vagy tavaszi hadjárat, de ugyanitt van a Júlia csókja, vagy a Petőfi szelet, Gábor Áron torta, Honvéd kenyér, Tüzér ropi, és sok-sok egyéb más, amit a Diák Önkormányzat talált ki, és ők nevezték el a süteményeket, és így mindig adunk egy-egy nevet, aztán a gyerekek rájönnek, hogy lehet, hogy nem pont ilyet gondolt, de az ízlésüknek eddig mindig minden megfelelt.
Köszönjük szépen tanár úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és egy kicsit bemutatta nekünk azt, hogy milyen is itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a Pilvax Kávéház, és hogy hogyan készültek erre az eseményre.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük figyelmüket, örülünk, hogy meghallgatták az általunk összeállított műsort a Bolyai János Katolikus Általános Iskola falai között történt eseményekről.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2024. március 17-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Gúnya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2007. október 31-i adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget középiskolás diákokkal a fiatalok világáról, értékrendjükről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Hitvalló műsorban, ahol gimnazistákkal beszélgetünk ebben az évben etikáról, a fiatalok etikájáról. Hát mielőtt bemutatkoznánk, előtte egy imádsággal kezdjük el együttlétünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát szeretettel köszöntöm itt Marcsit, Levit és Gergőt, akikkel együtt ma így, mint egy bevezetőként beszélgetünk arról, hogy milyenek is a fiatalok. Hiszen a etikáról lesz szó, és a fiatalok világáról, hogy hogy van, mi közük van az etikához, van-e bennük etikusság, vagy éppen nincsen, milyenek a mai fiatalok. De először arról beszélgessünk, hogy ti, mint fiatalok, milyennek látjátok önmagatokat?
Sokfélének.
Sokfélének. Ugye vannak fiúk, lányok.
Igen.
De mindennek a lényeg az mégiscsak az, hogy fiatalok vagyunk, aminek van egy jelentősége. Levi, neked mit jelent az, hogy fiatal vagy?
Nem kell dolgozni, még iskolába kell járni, sajnos. Most mondjuk szünet van éppen, szerencsére.
De túlnyomó részt, tehát nem a kenyérkeresettel kell foglalkozni, hanem tanulással, növekedéssel. Ugye, és hát ugye legjobban mit szeretünk csinálni, ha iskolában nem annyira szeretünk járni, bár ez majd később még rájöttök, hogy milyen jó dolog. De akkor mivel töltitek az időtöket, fiatalok, mikor nem iskolában vagytok?
Akkor is tanulással főleg, vagy számítógépezéssel, különböző sportokkal.
Tehát sportokkal és játékkal, ugye? Tehát még ezekkel foglalkoznak a fiatalok. Persze már a gimnazisták már nem annyira a játékkal, bár a számítógép előtt azért halljátok be, hogy sokat ültök.
Igen, internet.
Internet előtt, ugye? Gergő, te, mint a közöttünk így a korban legmagasabban álló, te hogy látod, hogy milyenek ma a fiatalok?
Hát annyira még olyan nagy felelősség nem hárul ránk, mint a felnőttekre, és sokkal kevesebb dolgunk van, tanulás veszi el a legtöbb időnket, barátkozás, meg a bulizás.
Bulizás. Na de azért elmondhatjuk, hogy ha nézzük mi fiatalok az időseknek a világát, azért látjuk azt, hogy nekünk azért sokkal jobb, meg sokkal színesebb az életünk. Igaz ez a mondás, vagy nem igaz?
Igaz.
Igaz.
Tehát akkor is, mikor hétköznap suliba kell járni?
Persze.
Hát igen.
A szürke hétköznapok is színesek?
Hát az iskolában azért lefoglalnak minket, meg így a társaság.
Na de van olyan fiatal, aki unatkozik?
Van.
Van.
Van. Van. Sajnos van. Pedig a fiatalok világa az nagyon színes. Azért az, hogy tanulunk, miért fiatal korban tanulnak az emberek? Azért fiatal korban tanulnak, mert azért ekkor van a legnagyobb érdeklődésünk. Azért csak rácsodálkozunk a világra, nem? Mindegyik őtök rácsodálkozik a világra. Hogy milyen szép ez a világ. És tulajdonképpen, ha így járunk iskolába, hogy érdeklődéssel vagyunk, akkor ugye vannak olyan tantárgyak, amiket szerettek tanulni ti is.
Persze.
Persze. De
azt könnyebben is tanuljátok, meg abból jó ügyeitek vannak. Ugye vannak, ami kevésbé kelti fel az érdeklődést, azok, milyenek azok az órák?
Unalmasak.
Unalmasak. Tehát, de a fiatalok azért tele vannak érdeklődéssel, ezért tudnak most olyan sokat tanulni. Az időskorban már nem annyira egyértelmű, ugye biztos lettátok már szüleitekről is, vagy hallottátok már az idősebb emberektől is, hogy már öreg vagyok a tanuláshoz, nekem már nem megy annyira a tanulás. És ez valóban így van, már sokat képes felfogni az felnőtt emberi agy is, de a fiataloknak a kapacitása az hatalmas nagy. Még akkor is, hogyha néha azt veszük észre, hogy hiába olvasom a könyvet, nem értek belőle semmit. De amilyen érdeklődéssel beszippantjuk a világot, azért erre a fiatalok képesek legjobban. És hát ez a sajátossága a fiatalságnak, hogy érdeklődéssel veszi körül a világot. És az is igaz, hogy problémákkal is küzdködnek a fiatalok. De milyen problémákkal küzdenek ma a fiatalok?
Hát ez lehet ilyen otthoni, mondjuk családi probléma.
Bizony, tehát családi problémákkal küzdködnek, ami nagyon látszik az ő életükön. Aztán milyen problémákkal küzdenek mi?
Hát ez az egyéniségtől is függhet, mondjuk, hogyha valakit kiközösítenek. Tehát így más, mint a vele egy idősek.
Igen, tehát ugye a közösségépítéssel kapcsolatos problémáik vannak, ugye ezt ilyen olyan szakszavakkal ugye ilyen szocializációs problémáik vannak, ugye, tehát hogy illeszkedjenek bele egy közösségbe, milyen felnőtté váljanak, és itt már rájövünk arra is, hogy milyen feladatok van még a fiataloknak, mik kellhetnek problémáik.
A tanulással.
Tanulással és a személyiség fejlődésükkel. Tehát biztos hallottatok már ilyenekről, hogy valaki gyerekes módon viselkedik, sokkal érettebben kéne már gondolkozni, talán még ismerőseitek között is vannak ilyenek. Nem képes tanulni, nem érdekli őt semmi. Tehát vannak zavarok, vagy felléphetnek zavarok a személyiség fejlődésükbe, ugye? Vagy biztos hallottatok már ezekről a témákról, és hogyha etikáról van szó, akkor ezt is miért nem mondjuk ki? Ugye, hogy olyan identitás zavarokkal küzdenek, hogy némelyek azt se tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. Ugye?
Igen.
De biztos hallottatok már ilyenekről, hogy ugye valaki az azonos neműeket szereti, vagy azonos neműekhez vonzódik. Vagy valaki éppensége túlságosan, szabadosan éli az életét. Ugye, tehát sok minden előfordul. Ugye, akkor a szavakban. Ugye, gyerekes megnyilvánulások vannak. Vagy valaki pedig éppen az, hogy már korán nagyon felnőttként viselkedik. Ugye? Tehát ilyen, ebben az esztendőben a fiatalok színes világáról, az érdeklődési körükről, meg a különböző személyiségi jelenségekről lesz majd szó. Beszéljünk meg néhány területet, amit érinteni fogunk. Ugye, hogy ha nézzük a fiatalokat, meg nézitek ti is magatokat, akkor a tanuláson kívül, ugye ez most, ugye ez a kötelességünk is.
Igen.
Ugye? Tehát ezen kívül, ha nézzük azt, hogy mert ezt a dolgot ezt nem nekünk kell beosztani. Van egy iskola kötelezettségünk, és kész, ennyi. De azért van nekünk szabadidőnk is. Amikor nem csak tanulunk, nem csak a házi feladatot csináljuk, hanem van hétvége, különösen már ti gimnazisták vagytok, nektek már azért sokkal szabadabbra vagytok engedve, hiszen már közel vagytok a 18. évhez, a felnőtt nagykorúsághoz. Ugye most ma este is ugye készültök azért, hogy sétáltok egyet a barátaitokkal a városba, tudom, nem mondtátok, hogy nem siettek innen egyből haza a stúdióból, hanem még szabadidőtöket eltöltitek kellemesen itt ebben a városban, az ismerősökkel, barátokkal. Tehát ugye van szabadidőnk. Van a szabadidője a fiataloknak, amit különböző dolgokkal tölt el. Mivel foglalkoznak ma a fiatalok? Ezt ti értetek, nem én akarom nektek ezt megmondani, ti mondjátok el, mert én is, meg szerintem a hallgatók is kíváncsiak, hogy mit csinálnak a fiatalok ma?
Hát így főleg a hobbiukkal foglalkoznak. Mondjuk én személy szerint táncolok, vagy szívesen zenét hallgatok. Illetve így barátokkal, barátnőkkel szoktunk találkozni és elmenni valahová közösen.
Levi, te?
Hát nekem a szabadidőm nagy része, házi feladat megírása és a biciklizéssel telik.
Tehát sportolsz?
És nagyjából ennyi.
Nagyjából ennyivel telik az idő. Gergő, neked?
Szintén sokat sportolok, és olvasni is szeretek nagyon.
Olvasni is, tehát művelődsz azért egy kicsikét, igen. Tehát látjuk azt, hogy azért egyikőtök sem unatkozik. Ugye nem csak az van, hogy megcsináltam a házi feladatot, hazajöttem iskolába, megcsináltam a házi feladatot, és akkor lekötözöm magam egy ágyhoz.
Hát nem.
Pedig milyen jó dolog az, én pedig sokszor úgy vagyok vele, hogy milyen jó dolog csak aludni, ugye, mert én már nem vagyok egyre jobban kezdem elhagyni a fiatalkor szokásait, én már egyre jobban szeretek inkább már magányba lenni, meg csendbe lenni, de ez aztán a fiatalokra abszolút nem jellemző. Rám sem volt jellemző, bár én nem voltam mindig olyan hangos ember, de rám jellemző. A fiataloknak az érdeklődését azért nagyjából ti jó szeletet mutattatok, hogy mivel foglalják el, mi köti le az érdeklődéseit a fiataloknak. Maga a média, tévé. Rengeteget nézünk tévét, és nagyjából a fiatalok néznek tévét. Az idősek mind, legalábbis én akikkel beszélgetek, többnyire keresztény emberekkel szoktam beszélgetni, ők mindig azt mondják, hogy na, mert a média ilyen, média olyan, úgyhogy én már nem is nézek tévét. valóban sokan nem néznek már tévét. De a fiatalok azért napra készek, tehát bár még fiatalat megkérdezem, azért tudják, hogy most hol tart a Barátok közt című sorozat, anélkül, hogy most reklámoznánk ezeket a dolgokat, én nem láttam sokat belőle, meg az ilyen különböző helyszínelők, meg akármicsoda sorozatok mennek, tehát sokat nézünk tévét. Akkor rengeteg információt fogadunk be, ugye te mondtad, Gergő, hogy olvasunk. Sajnos már az egyre kevesebbet olvasnak a fiatalok, mert inkább ezt a vizuális világot keresik, hogy legyen fény, meg villogás, ugye, tehát inkább a tévét nézik, meg honnan szerzik be még az információt?
Marcsi, internetről.
Az internetről, ugye? Tehát szörfölnek ugye, a világhálón. Jézus is mondta, hogy halászokká teszlek titeket, nem biztos, hogy a világhálón, de az is jól fel lehet használni egyébként ezeket a média dolgokat. Szorosan összekapcsolódik vizuális világgal, ugye az audionál is világ, a hallás, ugye. Ezt is mondtátok, azt hiszem, majdnem mindannyian, hogy szerettek zenét hallgatni. Erről majd fogunk külön beszélni a zenéről, mint valóságról, nem a mai alkalman, egy következőből. Tehát ez nagyon meghatározó dolog a fiataloknál. Láttatok már, hogy olyan úgy öltözködnek fiatalok, meg úgy viselkednek, amilyen zene irányzatot éppen hallgatnak. Tehát mennyire hat a zene? Sokaknak sokkal jobban hat a zene az életére, meg a személyiség fejlődésére, mint a televízió vagy az internet. Mondjatok egy olyan stílust, ami rock. Látszik. Rock, ugye?
Rap.
Tehát ezek látszik az öltözködésen, ugye? Például egy fiatalnak az öltözködésén. Láttatok már biztos hosszú hajú fiatalokat, azok milyen irányzathoz tartoznak.
Rockerek.
Ez rockerek inkább.
Rockerek. Ugye akkor vannak most ez az újfajta, ez a emo, ugye?
Ja, igen.
Ja, igen. A személyiségükben meglátszik, hogy milyen zenét hallgatnak a fiatalok. Érdeklődési körükhöz tartozik még a sport. Ez egy összekötő elem egyébként a fiatalokkal, meg a világa, tehát ez egy nagyon jó dolog. Majd erről is esik szó. Azért vannak, azt is valljuk meg, hogy vannak ugye negatív dolgok is.
Vannak.
Milyen negatív dolgaik vannak ma a fiataloknak, vagy milyen veszélyek fenyegetik ma a fiatalokat?
Hát, leginkább a káros szenvedélyek.
Fiatal korban tanuljuk meg a káros szenvedélyeket. Nem idős korban, fiatalon. Bármelyik nagy bagóst, főleg most tiltakozás van, a ciki a cigi mozgalom azért működik nagyon helyesen, de ez egy nagy rabszolgaság. Mikor gyújt rá az ember először fiatalon? Időskorban már nem szokik rá az ember a cigire, vagy nagyon, nagyon kicsi a száma. Ugye, tehát a fiatalok. Itt rontják el az életüket. Hát a drogokat sem öregkorba szokták
hát
kipróbálni, hanem sajnos fiatalon. Tehát vannak ugye szenvedélyek. A szabadossága az embernek. Némelyik fiatal lányzó azért úgy öltözködik, hogy halljátok, ez nagyon kihívó. És a fiúk ezt meg aztán meg is tapasztalják is. Tehát a hűtlenségre való buzdulásukat itt tanulják meg a fiatalok, ami később aztán ugye a család életben visszaköszön, hogy nem lesznek hűségesek egymáshoz. Mert nem arra nevelődnek rá, hogy a hűségre meg a kitartásra. Ugye? Nagyon sok spontanitás van a fiatalokban. Tehát vannak, akiknek tényleg ugye nincs pénzük, és nincs tervszerűségük az életükbe, nem jó kapcsolatok a szüleikkel, ugye, és akkor rengeteg ilyen ilyen spontaneitás van bennük, hogy mindenre rájönnek. Nem unatkoznak, hanem mindenre ráérnek. És akkor őket nagyon könnyű befolyásolni bármelyik irányba. Ugye például az alkohol problémájuk és a fiataloknak az is egy ilyenből jön elő, hogy éppen most nincs kedve semmihez, nyitott mindenre és spontán reagál. Ha hívják, akkor megy, ha nem hívják, nem megy. Ha kinyitja otthon a szekrényt, van otthon valami, akkor azt beveszi, ha nincsen, akkor nem veszi, ugye? Akkor a divat felfogásból meg vannak nekik ilyen érdekes, misztikus megmozdulásig. Beszéltünk itt az emóról, ugye? Érintettük az emót. De lehet bármilyen más, és akkor ez töltődik egy ilyen spiritualitás. Itt az emósoknál ez van, hogy nem csak a öltözködésbe feketik, hanem sokszor a gondolkodásba. És átveszik azt a lelkületet. Lecsendesednek. Mindig lehajtott fejjel mászkálnak. Itt vannak ilyen devianciák is. Mennyire érzitek azt, hogy ebben a nagy kavalkádban úgy fárad a fiatalság? Ugye a fiatalságnak egy lényege az, hogy hú, de erősek vagyunk, meg lángolunk, meg hősök vagyunk, meg fiatalok vagyunk, lendületesek vagyunk. De ti hogy látjátok magatokat? Lendületesek vagytok? Lendületesek-e ma a fiatalok, vagy nem? Szerintetek?
Hát mondjuk a szabad idejükben, amikor nem kell annyira egy külön tárgyra koncentrálni, és tudnak erre koncentrálni, hogy sportoljanak meg, hát ne legyenek ilyen lusták, hogy lehajtott fővel járkálnak.
Nem tudom. Szerintem sokan vannak, akik már nem tudnak magukkal mit kezdeni. Nem. Tehát így már így a fiatalokból így ez így eltűnt szerintem, hogy annyira energikusak lennének.
Gergőt, neked
nagy is a nagy részükből tényleg eltűnt.
És ez azért van szerintetek, mert túlságosan bő a választék? Hogy sok mindent tehetnek?
Ez igaz, hogy az elmúlt években hát jóval megnőtt a választék, hogy ne kelljen kijárkálniuk, tehát hogy ne lustuljanak el otthon. Most már inkább csak tévét néznek, különböző sorozatokat. Valószínűleg attól, hogy nőtt a választék ettől.
Én például azt veszem észre rajtatok, nem kifejezetten rajtatok, hanem a fiatalokon, hogy kicsit úgy belefáradnak ebbe a sok választási lehetőségbe. Pontosan amiről beszélünk, hogy spontán rendezik az életüket, tehát nem szeretik a tervszerűséget. Én is szerettem a tervszerűséget, a mai napig nem szeretem a tervszerűséget, tehát én is eléggé spontán vagyok, és én ezt érzem sokszor károsnak. Sokszor figyelmetlen vagyok, hogy a jóra nem nyílok meg. Mert én is úgy vagyok, hogy majd eljön a holnap, az kész. Majd ezt megcselekedjük abban, amit kell. De annyi sok minden dolog közül kell választani, és olyan sok döntést kell hozni, hogy most ezt akarom csinálni, vagy azt akarom, vagy ezt teszem, vagy azt teszem, hogy sokszor megállok, és akkor lesek, hogy álljon már meg egy kicsikét, most mi van? Hol járunk? És ha meg elkötelezem magam valami mellé, akkor meg, és ezt meg nagyon nehezen tesszük meg fiatalok most, egy körül bőséges választék mellett, hogyha én most, ugye, csak maradjunk a zenénél, hogyha én most a rock felé húz a szívem, és akkor én most elkezdek rocker lenni, akkor most hogy hallgassam meg Britney Spears-t?
Ugye?
Nem, mint hogyha most erre vágynék, hogy ezt hallgassam, de ugye, tehát elzárkózom akkor a másiktól, mert azt mondom, hogy döntök, és akkor félek dönteni. Ugye, tehát ilyen is van benne, tehát egy túl feszített, túl hajszolt dolgok vannak a fiatalok előtt is. Sokszor ezért van az, hogy elzárkóznak a fiatalok egymástól. Nem mer közösségbe lépni, nem meri megosztani. Nincsenek már ilyen érdekszövetségek, hogy amíg a zenevilágában megvagy, mi rockerek vagyunk, mi punkok vagyunk, mi diszkóba járók vagyunk, mi meg ilyenek vagyunk. Tehát egyre kevesebb és egyre szétszórtabbá válik a fiatalság, mert egyre kevesebb ilyen érdekszövetség van, vagy ilyen kis csoportok vannak. Ugye meg vannak negatív tapasztalatok is ugye a bandázásról. Ugye láthatok már?
Igen.
Banda háborúk, meg minden. Hát azok se öregek. Tehát akkor is az embernek szüksége van egy közösségre, és a fiatalok nem nagyon mernek is. Ezért van a televíziónak, meg a számítógépnek ilyen nagy varázsa, meg ilyen nagy széles népszerűsége, mert az azt nyújtja fel, hogy te önmagad ülj le egy gép elé, éld bele magad egy virtuális világban, ami olyan, amilyet te akarsz, és nem kell alkalmazkodnod senkihez. Így van?
Hát sok mindenkinél igen.
De mi azért, hál' Istennek, talán lehet, hogy a kereszténységnek is köszönhetjük, sőt annak azért mindenképpen lehet ezt köszönni, hogy ugye ti most például itt, miután hazamegyünk, mit fogtok csinálni?
Aludni.
Hát nem, az előbb azt mondtátok, hogy még,
hát még
van programotok.
Igen, igen, még mással találkozunk.
Tehát egy közösségbe fogtok menni, élni fogtok, lüktetni fogtok, lendületesek lesztek, mint a mai fiatalok általában, ugye? És a jó értelembe vett fiatalok.
Hát.
Akik rendes érett, kiforrott személyiséggel rendelkeznek. Tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy ilyenekről lesz majd szó, ilyenekről beszélgetünk majd ebben az évben, és ezeknek az etikai következményeit meg következtetéseit fogjuk majd levonogatni. És erre hívjuk majd meg a rádió hallgatókat is, hogy ebbe kapcsolódjanak bele, és kicsit értsék meg a fiatalokat, és hogyha már megértették a fiatalokat, akkor lehet segíteni is őket, hogy érett, megfontolt, bölcs felnőttekké nevelhessünk titeket. Hát most kérjük is a Jóistentől egy imádságban, hogy az ő szeretetével továbbra is segítsen minket. Ugye azért Jézus megmondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, engedjétek hozzám a fiatalokat. Ugye hát az, hogy a gyerekeket, ugye azt a kisgyereket magához lehet a térdére ültette és megáldotta, azért azt jelenti, hogy bízik bennünk, szeret bennünket, és segít bennünket. Ezt köszönjük meg neki majd. Mindenható Istenünk, te mindig bizalommal és szeretettel vagy az ember iránt. Növeld bennünk a hitet, bennünk fiatalokban, hogy mi is bízhassunk önmagunkban, bízhassunk egymásban, bízhassunk te benned. Áld meg a mi életünket, hogy ez a lendületes kor, amiben vagyunk, ez a sokszor talán túlfeszített kor, és ebben a korban élő fiatalok azért rád találjanak, és benned bízva hozzád közelebb kerüljenek. Hallgass meg imádságunkat, áldj meg minket, üdvözíts bennünket, Krisztusom, mi Urunk által.
Amen. Én azt szeretném tőled kérni, Istenem, azért könyörgök, hogy a fiatalság rátaláljon a jó útra, és ne a rossz és a jó, a rossz és a könnyű út mellett döntsön, ami sokkal könnyebb, de sokkal nagyobb akadályok vannak rajta. Amen. Istenem, én arra kérlek téged, hogy a fiatalok ne csak folyton a számítógép és a tévé előtt üljenek, hanem térjenek ki, levegőzzenek, sétáljanak, barátkozzanak, és ne lustuljanak el. Amen.
Amen.
Istenem, én arra kérlek téged, hogy védd meg a mai fiatalságot a káros szenvedélyektől, és segíts meg mindenkit, hogy rátaláljon a helyes útra, ami hozzád vezet, és a jövőben is olyan családban éljenek, ami segíti őket, hogy hozzád közelebb kerüljenek. Amen.
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 Szent lélek, jöjj szájlenánk, Szent lélek,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a fiatalok világáról. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban